Jézus Krisztus evangéliuma Szent János szerint. Első fejezet 1-től a 18. vers. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít, a világba jött, a világban volt, a világ ő általa lett, mégsem ismerte fel őt a világ. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen annak, aki hisz ő benne. Az ige testé lett és közöttünk lakott. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Kedves testvérek, Szent Karácsony ünnepe van, az igazi örömhír, amit ma közvetíteni akarunk mindannyiunknak, keresztényeknek, nem keresztényeknek, az emberek felé, az ige testé lett és közöttünk lakott, és mindaz, aki hát befogadja őt, ugye Isten gyermeke lesz. Testvérek, talán egy kicsit furcsának tűnhet ez az állítás, főleg gondolom én itt a zsidó testvéreink, vagy a moszlim testvéreink, akik egyszerűen nem tudják felfogni, hogy ezek a keresztények miért bonyolítják mindig ennyire a dolgokat. Ugye már az, hogy az Isten egy és mégis három, már ez is ugye sok ezen vallás képviselőinek, de hát ugye most még azt is állítjuk, hogy az Isten emberré lett, ugye ez már egy nagyon nehéz dogma a világvallások számára. Tehát Isten azért Isten, mert nem ember. Tehát valahogy a filozófiai gondolkodók a vallási kérdésekről töprengtek, mindig úgy érezték, hogy hát valamiféleképpen az emberi lét, az emberi természet alacsonyabb rendű, mint az isteni valóság, az isteni természet. Két nagy iskola a történelemben, a deizmus és a panteizmus, ugye eleve úgy gondolkodik, hogy hát az Isten nem is lehet személy, nem tudjuk őt felfogni, megközelíteni. A deizmus úgy tekint Istenre, mint egy távoli, hát személytelen valóságra. Talán első oka az egész világmindenségnek, de személyes kapcsolatot nem tudok létesíteni vele. A panteizmus viszont ugye mindenféle iskolájával együtt azt tanítja, hogy az Isten ott van mindenben, mindenkiben. Mondhatnám, hogy teljesen feloldódik a teremtményben az Isten, úgyhogy szintén elveszíti a személyes jellegét. Egyedül mi emberek mondjuk, hogy az Isten ugyanolyan valóságos személy, mint mi vagyunk, tehát képesek vagyunk vele személyes kapcsolatot teremteni, és hát eleve az Isten az, aki megkeres minket, és hív bennünket, hogy az ő gyermekei legyünk, illetve Jézus Krisztusban, a második isteni személyben, hát felajánlja az ő barátságát. Hát miért olyan fontos ez? Vagy miért van ennek hatalmas jelentősége, hogy az Isten valóságos ember is, tehát megtestesült, itt volt velünk. És hát, ahogy mondom, itt van még közöttünk is, az Eukarisztiában veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, tehát, hogy az Isten, a szerető Isten, ugye emberé lesz. Miért szükséges ez? Harry Mulladnak van egy nagyszerű elmélkedése, ahol tulajdonképpen arról ír, hogy hát próbáljuk elképzelni, hogy van két Isten, egy-egy édesanya szerepében miként viselkedik ez a két Isten. Az egyik édesanya az, mikor megy hazafelé és látja, hogy ahol lakik, a ház lángokban áll is a gyermeke, ott van a második emeleten, kinn a folyosón, és kiáltozik, hogy anyu segíts, ugyanígy, szintén a másik édesanyja gyermeke is. Tehát az egyik anyuka azt mondja, menj be kisfiam, és hát ott a konyhaszekrény alsó fiókjában találsz egy kötelet, kösd oda a korláthoz, és ereszkedj le, én itt vagyok, én vigyázok rád, és elkaplak téged, de nem tudok fölmenni a lépcsőházon keresztül, mert hát lángokban áll. Hát a kisfiú kétségbe van esve, egy olyan sokkos állapotban van, hogy hát teljesen hát megbénul, nem tudja követni az anyuka tanácsait. A másik anyuka, amikor látja, hogy a gyereke kiabál, jaj, édesanyja, segíts, segíts, nem törődik semmivel, hanem elindul, és hát rohan a lángoló lépcsőház felé, és fut a gyermekéhez. Megkérdezem, hogy Harry Bullard is ott a írásában, ön melyik édesanyát választaná önmagának, illetve hogy miként érzi, melyik az igazi anyuka? Hát nyilvánvaló, hogy az anyai szeretet valamiféleképpen azért is legendás, mert tehát valóban úgy viselkedik, hogy akár az életét is odaadja a gyermekért, és nem tanácsokat osztogat a nagy bajban, hanem egyé válik a gyermekével is, egészen közel megy hozzá, hogy kiszabadítsa. Tehát ez a mi Istenünk, tehát nem egy távoli Isten, aki úgy figyeli az embernek a szenvedését, vagy olyan mértékben feloldódik a természetben, hogy már nem is tud személyes kapcsolatot létesíteni velünk. Tehát az Isten, személyes Isten, velünk együttérző Isten, ugyanolyan érzései vannak, mint nekünk, és hát az életét adja az emberekért. Harry Mulladt megkérdezi utána, hogy miért fontos ez? Ugye az Istennek az egyik attribútuma a szeretet. Amikor valamit az Istenről állítok, például azt, hogy az Isten szeret, akkor gyakorlatilag minden személynél jobban szeret az Isten, hiszen hogyha nem tudna jobban szeretni Isten, mint az ember, akkor nem lenne Isten. De hát tudjuk, hogy Jézus valóságos ember, de Isten is, tehát muszáj, hogy tehát a szeretet természete követeli meg, hogy ő emberré legyen, és igenis ott ebben a helyzetben emberileg kifejezve az ő szeretetét, egyé válva életét adja értünk. Egy gyönyörű gondolat ez, Harry Mulladt jól megvilágosítja számunkra, hogy valóban az Isten végtelenül közel jött hozzánk, és ez a mi nagy reményünk, hogy utána az Eukarisztiában azt szeretné, ha mi is olyanok lennénk, mint ő, vagyis ugyanaz a szeretet legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt. Ugye az Istennel való egyenlőségét nem tekintette olyan dolognak, amihez ragaszkodott volna, kiüresítette önmagát, és hasonló lett hozzánk. Tehát erre búzdít a Szentírás keresztelő Szent János, amikor ugye beszél a megváltóról, a messiásról, már jelzi, hogy ugye a Mesiás mindenkit hív magához, tehát a embereket, egész Jeruzsálemet, a Jordán minden népét, farizeusokat, utána hát a vámosokat, a katonákat, tehát a társadalom valamennyi rétege meg van szólítva, és mondja is nekik, hogy szeressétek és erősítsétek az életet az embereknek, akinek hát két köntöse van, egyet adjon oda a szegényeknek. Ugye abban az időben, ha valakinek már két köntöse volt, az már egy módosabb ember volt, hiszen ugye látjuk Jézus keresztre feszítésénél, hogy a köntös egy nagy érték volt, ott a katonák sorsot vetnek, hogy ki is legyen Jézus köpenye. Utána ugye a vámosokat kéri, hogy ne kérjetek többet, mint amennyi méltányos. Majd a katonákat ne legyetek erőszakosak, hanem hát védjétek az életet, szeressétek az embereket. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy nekünk, embertársainknak az életét kell egy magasabb minőségre emelni, segíteni, hiszen látjuk, hogy ott keresztelő körül mindenki ott van, csak a legszegényebbek, a proletárok hiányoznak. És hát Jézus számít ránk, hogy ebben a munkában éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Börtönben voltam, meglátogattatok. Tehát a legszegényebbek, a proletárok, az elesettek nincsenek ott, pedig nekik lenne leginkább szükségük az Isten szeretetére. Mondhatnám, hogy vannak emberek, akikben, hát minthogyha eltűnt volna az emberi méltóság. Néha állatokat lehet szeretni, de az elállatiasodott embert nagyon nehéz szeretni. Éppen ezért az eukarisztia az, ami nekünk ad erőt, hogy egy jézusi szemmel tudjunk ezekre az emberekre nézni, és a mi feladatunk, hogy őket életre segítsük, visszaadjuk az ő méltóságukat. Igen, Jézus emberé lett, és bennünket meghív, hogy mint munkatársai ezt az isteni szeretetet továbbítsuk azoknak, akik pontosan most ezen ünnepek alatt hát hiányoznak a templomainkból. Talán a templom lépcsőnél ott ül egy-két hajléktalan, elesettek, ki tudja, nem is gondolnak arra, hogy ők egyáltalán belépjenek a templomba. Sokszor megtapasztalják a emberek által való megvetést, lenézik őket. Tehát Jézus egy új szemet, új szívet kíván tőlünk, hogy az Ószövetségben is mondja, kiveszem kő szíveteket, és eleven húsz szívet ültetek belétek. Testvérek, a szerető Jézus, a megtestesült Isten ige segítsen bennünket, hogy a legszegényebbek is megismerjék Isten szeretetét.